Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a 9. magyarországi vezérigazgató felmérés készítője.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett a banki szakember beszél majd arról, hogyan igyekszik a kormányzat a tőkéhez jutás könnyítésével segíteni a mikrovállalkozásokat. És természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Takács Nikoletta, a Sberbank mikrovállalati területének vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hét elején látott napvilágot, hogy a kormány új 2030-ig szóló kis- és középvállalkozási stratégiát alkotott. Ebből kiderül, hogy a KKV szektor további bővülésének legnagyobb akadálya a tőkehiány, nemzetközi összehasonlításban is alacsony a hitelek aránya. A hazai vállalkozások döntő többsége pár fős, legfeljebb néhány 10 millió forintos forgalommal bír. Milyen szakmákra jellemző a mikrovállalkozási forma?
Először szerintem érdemes megemlíteni, hogy amikor a KKV szektorról beszélünk, akkor ugye a mikrovállalkozások teszik ki a vállalkozásoknak a 95%-át. Mi kit is értünk ugye mikrovállalkozás alatt azokat a vállalkozásokat, akiknek az éves árbevétele az 1 millió euró alatti, illetve 10 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal működnek. Valójában minden szektorban jelen vannak, a legjellemzőbb az, hogy a szolgáltató szektorban működnek, és szinte mondhatjuk is ugye ebből a mérethatárból, hogy minden vállalkozás mikrovállalkozásként kezdi valamikor az életét, akár egy családi vállalkozásként, akár egy szakmai tömörülésként, majd egy idő után vagy ugye ezen a méreten stabilizálódik, vagy pedig tovább fog növekedni.
Mi jellemző a hiteligényeikre? Mire veszik fel jellemzően a hitelt, és mennyit?
Amikor a hitelekről beszélünk, akkor a likviditási hitelek a legjellemzőbbek ebben a szektorban, tehát a folyószámla hitel az egyik leggyakoribb konstrukció, amit alkalmaznak. Ugye ez egy nagyon könnyen elérhető hitel, folyamatosan a rendelkezésükre áll, egyszer kell igényelni, és akkor utána egy éven belül ez tartósan elérhető. Ez megfelelő nekik ugye a működés biztosítására, értem itt azt, hogyha a bevételeik és a költségeik azok nem egyszerre keletkeznek, illetve hogyha hirtelen rendkívüli kiadásaik vannak, akkor is nagyon könnyen tudnak ezekhez a konstrukciókhoz nyúlni. De természetesen ugye megjelennek a beruházási igények is már ebben a szektorban, leginkább ingatlan vásárlásról, legyen szó egy telephely vásárlásról, egy iroda üzlet vásárlásról, vagy pedig gép berendezés vásárlásról. Ugye nagyon kedvező kamatozású konstrukciók érhetők el államilag támogatott konstrukciók beruházási oldalon, akár a növekedési hitelprogram, akár a Széchenyi beruházási hitel.
Hogyan lehet orvosolni a stratégiában is említett tőkehiányukat?
Ezen először azt emelném ki, hogy maga a mikrovállalkozásban a tulajdonosi struktúra, illetve ugye a menedzsment az nem válik szét. A vállalkozó mindennes mondhatni a vállalkozásban, tehát ő az, aki magával az üzlettel, az üzletfejlesztéssel foglalkozik, a marketinggel foglalkozik, az értékesítéssel, a pénzügyi kérdésekben ugye a döntéseket meghozna, és ezáltal ugye az egyik legfontosabb az, hogy a költségeiket csökkenteni tudjuk. Márpedig ugye a legfontosabb költség számukra az az időráfordítás, amit az ügyintézésekre szánnak. És maga ugye a KKV stratégiának is az egyik kiemelt eleme az, hogy az adózásukat, az adminisztrációjukat csökkentsék a vállalkozásoknak. Banki oldalról is, hogy ugye a szükséges forráshoz tőkéhez hozzáférjenek, az egyik legfontosabb törekvésünk az az, hogy a vállalkozásoknak az időigényét, a hitelek igénylésével kapcsolatos adminisztrációt azt csökkenteni tudjuk.
Köszönöm, Takács Nikolettet, az Sberbank mikrovállalati területének vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csökkent a CIG Pannonia adózott eredménye a harmadik negyedévben, amiben szerepe volt az olasz határon átnyúló kezesi biztosítások miatt bekövetkezett veszteségnek is. Sipos Ildikó összefoglalója.
Az adózott eredmény 2018 első háromnegyedévéhez képest valamivel több mint 1,9 milliárd forinttal esett vissza. A jelentés szerint ennek a hátterében két tényező áll. Egyrészt az olasz határon átnyúló kezesi biztosítások miatt bekövetkezett veszteségek, amelyek a csoport eredményét csak nem 1,3 milliárd forinttal rontották. Másrészt a konzum részvények bevonására realizált több mint 1 milliárd forint árfolyam veszteség, amely az egyéb átfogó eredményben részben ellentételeződő. Így a tőke hatása körülbelül 725 millió forint mínuszt jelent. A biztosítási díjbevétel a 2018-as harmadik negyedévhez képest 10%-kal nőtt, így az összesített díjbevétel 20,1 milliárd forintot tett ki. Az életbiztosításban az új szerzés 3,2 milliárd forint volt, közel másfélszerese a 2018 első háromnegyedéves adatnak, amelyből valamivel több mint 2 milliárd forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, 1,1 milliárd forint hagyományos és csoportos életbiztosítás. A nem életbiztosítási területen 9%-os volt az új szerzés növekedése. A jelentés kitér arra, hogy a tavaly novemberben alapított leányvállalat, a CIK Pannónia pénzügyi közvetítő ZRT, amelyben a csoport részesedése 95%, függő ügynökként megkezdte a biztosítási és pénzügyi közvetítési tevékenység végzését az év elején. A közvetítő cég jelenleg 183 regisztrált biztosítási tanácsadóval rendelkezik. Az első háromnegyed évben 309 millió forint állománydíjú biztosítást értékesített, majd a hitelközvetítői tevékenységét is megkezdte. A Magyar Nemzeti Bank május 23-án engedélyezte a CIK Pannónia pénzügyi közvetítő ZRT számára a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység megkezdését. Az engedély hatálya kiterjed a jelzálog hitel közvetítői tevékenység végzésére is. A tájékoztatás szerint a biztosítónak bevált az értékesítési csatornák diverzifikálása. Az idén eladott életbiztosítási szerződések esetében a biztosító saját hálózatának teljesítménye 20%-ot, míg a független brókeri csatorna 28%-ot, a banki csatorna pedig 18%-ot tett ki. Az idén indult pénzügyi közvetítő leányvállalat 10%-ot értékesített, míg az egyéb üzletfejlesztés részaránya az új értékesítésben 24%-ot tett ki.
Nem változott a monetáris kondíció a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának keddi tamad döntő ülése után, ami megfelel az elemzői várakozásoknak, mondta az Inforádiónak Hornyák József, a portfólió elemzője.
A portfólió által megkérdezett elemzők is azt várták, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem fog hozzányúlni a kamatokhoz, így nem várták azt, hogy érdemi elmozdulás lenne sem a kamatokban, sem az MNB kommunikációjában. A Magyar Nemzeti Bank továbbra is kitart amellett, hogy az inflációs célja középtávon elérhető, tehát 3% környékén fog alakulni. Ugyan az októberi inflációs adatok egy kicsit magasabb áremelkedési ütemet jelentettek, mert októberben 2,9%-kal nőtt az infláció a várt 2,7-2,8% helyett, valamint a maginfláció elérte a 4%-ot. Ez azért is különösen fontos, mert a Magyar Nemzeti Bank inflációs célja 3%, de van körülött egy 1% pontos tolerancia sáv, tehát ennek a teteje éppen a 4%, úgyhogy ez még éppen belefért ebbe a sávba. De azt mondhatjuk, hogy ha az alapvető inflációs folyamatok azért tovább emelkednének, még nagyobb árnyomás lenne a gazdaságban, amit az erős belső kereslet és a bérnyomás is indokolhat, akkor azért látható, hogy egy magasabb inflációs pályára kerülhetnénk. Azonban az MNB azt gondolja, hogy a külső inflációs folyamatok, tehát az importált infláció, az eurozónának a lassú növekedése, és ezen keresztül a hazai import is alacsony inflációval pörög. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy ezeknek a termékeknek az ára alig nő. Így azért az MNB azt gondolja, hogy ezek a kockázatok jelentősek, és így pedig ők úgy vélik, hogy 3% közelében mozoghat középtávon az infláció. Egyébként a portfólió által megkezdett szakértők is úgy vélik, hogy az infláció 3% környékén mozoghat majd középtávon, viszont a harmadik negyedéves GDP adat néhányakat azért már óvatosságra intett. Ugye a harmadik negyedévben 5%-kal nőtt a magyar gazdaság, ez újra meghaladta a várakozásokat, és az erős gazdasági növekedés is egy magasabb inflációs pályát rajzol ki.
A szervezet írta alá azt az együttműködési megállapodást a 2019-2020-as tanévben megvalósuló pénzhét témahét folytatásáról. A tematikus órákon a diákok pénzügyi és vállalkozói ismereteit bővítik a pedagógusok önkéntes szakértők segítségével, mondta az Inforádiónak az idei tanév programjáról Guillaume Gábor, a pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára.
Egyrészt a pénzügyi biztonságról foglalkozunk, másrészt pedig a vállalkozói ismereteket is szeretnénk bevonni a pénzhét kereteibe. Ez mind a kettő újítás, új témakör, tehát azoknak, akik eddig is részt vettek a pénzhét előadásain és a pénzhét rendezvényein, továbbra is megéri részt venni ebbe a tanévbe is. Nagyon nagy létszámot érünk el. Összehasonlításképpen 2017-ben az általunk elért diákok száma meghaladta a Franciaországban, Németországban és Olaszországban együttesen ugyanezen program keretében elért diákok számát, tehát ez egy Európa szinten is, de világ szinten is kiemelkedően sikeres rendezvény itt Magyarországon. Ahhoz, hogy itt hosszú távon, tartósan, fenntartható módon egy prosperáló gazdaság legyen, ahhoz elengedhetetlenül szükséges egy erős magyar vállalkozói réteg, még a jelenleginél is erősebb, és ugye ez a fiatalokból fog kelleni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Beke Károly, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Hogyan most a tőzsde, volt-e jelentősebb változás?
Egyelőre egyáltalán nem látunk elmozdulást, továbbra is 0,1%-os gyengülést mutat a budapesti értéktőzsde BUX indexe, és a vezető papírok is inkább lefelé mozdultak. Az OTP 0,2%-ot veszített tegnaphoz képest akárcsak a Magyar Telekom, miközben a Richter és a MOL árfolyama gyakorlatilag stagnál egyelőre, illetve a Richter egészen pontosan stagnál, a MOL pedig 0,1%-os mínuszban van most ebben a pillanatban.
Bő 20 perccel ezelőtt beszéltél a forint-euró árfolyamról és a kamatdöntő ülés esetleges hatásáról. Hogy áll most a forint?
A forint piacán sem látunk komoly elmozdulást az elmúlt percekben. 333 alatt jár még mindig egy hajszállal az euró árfolyama. Ez minimális forint gyengülést jelent, gyakorlatilag néhány fillérrel magasabb csak a tegnap esti árfolyamnál. A dollár 301 forintba, az angol font pedig most éppen 388 forint 45 fillérbe került.
Köszönöm, Beke Károlyt, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PVC Magyarország, a 9. magyarországi vezető.